Urunk Jézus, köszönjük neked, hogy mikor rettenetes sötétséget, magányt és kiszolgáltatottságot élünk át, mindezek mélyén ott vagy velünk, s úgy érezzük, általad az Atya mint egy karjára vesz, és arcához emel minket. Add meg nekünk kegyelmesen, hogy ne a felszínen zajló eseményekkel törődjünk, hanem teljes lényünkkel merjünk ráhagyatkozni biztonságot adó jelenlétedre, mely által a viharok idején is megízlelhetjük a te hasonlíthatatlan békességedet. Amen.
Barsi Balázs imája volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Kedv van és élő adásban a Meghallgatlak című műsort hallhatják. A mikrofonnál Egri Zsuzsa és a mai munkatársam
Varga Sándor.
Egy nagyon rossz helyzetre utaló imádsággal kezdtük el az egészet. Barsi Balázs atya ezt az imát valamikor mostanában, tehát a járvány idején írta, de biztató ugyanakkor, hiszen azt mondja, bármi van, akkor is az atya az arcához emel minket. A szemizajásnál van ez, hogy lehajolok hozzád, és úgy emellek föl, mint ahogy a csecsemőt emeli arcához az anyja. És tudom, hogy még ma is vannak, akik még mindig félnek attól, hogy nem múlt el, visszajön a járvány, és sokan vannak, akik tényleg veszélyeztetettek, és nem mernek semmit se kockáztatni, tehát még mindig nem nagyon jönnek ki a lakásukból, vagy ha bármilyen lépést megtesznek, akkor hát félelemmel, vagy más is, aki fiatalabb, de most lehetősége lenne esetleg elutazni, akár csak országon belül, de jaj, nem, mert a vonat meg akármi, Tehát sokan mindenféle félelmekkel vagyunk tele, nyilván nem csak a vírustól, nagyon sok mindentől lehet félni, hiszen félthetjük a családtagokat, hogy baleset éri, valami történik vele, vagy a gyerekeknél, hogy nem sikerülnek a tanulmányai, nem talál munkahelyet, vagy valakit kitesznek az állásából, de igazából még minden mástól is lehet félni. És találtam egy történetet, ami a félelemről szól. Az a címe, először egy kis meseszerű történettel kezdődik. Nézz szembe a félelmeiddel. Egy falu lakosait egy hatalmas tűzokádó sárkány tartotta rettegésben. Senki nem akadta ki szembe, mert volna szállni vele. Végül is egy kisfiú, aki egyáltalán nem számított a legerősebbnek, még a saját kortársai között sem, mégiscsak elhatározta, hogy leszámol a sárkánnyal. Nagyon szerette ugyanis a falubelieket, a rokonait, a szomszédait, mindenkit, és sajnálta őket, hogy szinte ki sem merik dugni az orrukat a házaikból. Ugyanakkor erősen hitt is abban, hogy Isten meg fogja segíteni, mintha az előző imádság már benne lenne ebbe a részbe. Nem hagyja, hogy oda vesszen. Neki indult hát, és méterről méterre közelebb jutott a sárkány szörnyű odújához. Útközben vidám nótákat fütyörészett, és százféle módon elképzelte, hogyan fogja legyőzni a szörnyeteget. Egyszer csak rémséges ordítás harsant fel, és a sárkány oda toppant eléje az útra. Hatalmas volt, mint 10 elefánt egy rakáson. Mérgesen üvöltötte, hagyd abba azonnal, semmit nem gyűlölök jobban, mint a dalt és a muzsikát. Azzal kitátotta förtelmes száját, és hosszú tűzcsóvát lövelt a fiú felé. Ő azonban időben félreugrott, és elbújt egy nagy szikla mögött. Hevesen dobogott a szíve, de amikor meghallotta, hogy a sárkány döngő léptekkel odébb áll, megnyugodott. Hát ezt túléltem, sóhajtott fel, és hálás szívvel köszönte meg Istennek a megmenekülését. Rövid pihenés után bátran tovább indult a sárkány barlangja felé, ami hamarosan elő is tűnt a messzességből. Mit keresel itt, ne gyere ide! Hallotta a fiú hamarosan a sárkány hangját. Valahogy azonban vékonyabbnak és halkabbnak tűnt a hang, mint az előbb. Amikor meglátta a szörnyet, csodálkozva konstatálta, hogy jóval kisebb, mint korábban látta, legfőjebb 2 elefánt nagyságú. Hogy ennyire összement ez a sárkány, kérdezte magában a fiú. Mivel azonban nem akarta karmai közé kerülni, ismét letért az útról és elbújt a magas fűben. Amikor a sárkány visszafordult az odúja felé, a fiú is elindult, de óvatosan kúszva mászva, hogy a vadállat ne vegye észre. Amikor a barlang elé ért, azt látta, hogy egy kisebb tó fekszik a bejárat előtt, s a tóban ott fürdött a sárkány. Most azonban már alig volt akkora, mint egy póni. Hát ez roppant érdekes, csodálkozott el a fiú. Mivel azonban az összement sárkány már egyáltalán nem tűnt veszélyesnek számára, bátran előbújt a rejtekéből, s kardját kirántva közeledett feléje. Amikor a sárkány észrevette, kiugrott a vízből, s bemenekült a tóparti sziklák mögé. Az elfánt szánt kisfiú elmondott még egy imát, majd gyorsan megkerült a kis tavat, s bepillantott a sziklák közé. Ott látta reszketni a sárkányt, aki azonban nem volt már nagyobb egy aprócska gyíknál. A fiú nevetve dugta hüvelyébe a kardját, s megkérdezte a sárkánytól. Ugyan, mi a neve, te kis szerencsétlen?
Félelemnek hívnak,
sipította vékony hangján a gyíkocska, és már el is tűnt a kövek között. Legtöbbször a félelem gátol meg minket a jó cselekedetben, a változtatásban, az újrakezdésben. Te mitől félsz? Az ismeretlentől, az idegentől, a változástól, önmagadtól? Szükségünk van hitből jövő bátorságra az élet kalandos útján. A bátorság nem jelentheti viszont azt, hogy tagadjuk a saját hibáinkat, gyengességeinket. Nem kell félnünk, hogy ezeket elismerjük. A hibáink, botlásaink pedig éppen arra mutatnak rá, hogy ezekre nekünk is szükségünk van, ezek nélkül mi sem tudunk helyesen, értékesen élni. Tehát fontoljuk meg, hogy mi az, amitől félünk, és mi az, amitől ennyire tudunk reszketni. Mi az, amit lehet énekelni, fütyörészni, tudorászni, hogy az a sárkány, tudjuk, mondta, ettől fél a legjobban, elkezdjen összemenni, amíg egészen nevetséges és pici lesz, és eltűnik és elbújik szégyenében. Természetesen a Szentírásban is sokszor van szó a félelemről. Szent János azt mondja, hogy a félelem nem egyeztethető össze a szeretettel. Azt szoktuk mondani legtöbbször, hogy a félelemről nem tehetünk, az jön magától. Gondoljunk azokra, akik a vértanúságot vállalták. Az egyház kezdetétől egészen mind a mai napig, és hány gyerek is volt közöttük. Én ezt a témát szerettem volna, vagy gondoltam, hogy elmondjam ma, és erről tudunk beszélgetni, természetesen bárki bármi egyebet is felvethet. A telefonszámunk a régi 061-374-0904-es. Tehát vagy a félelemről, saját sárkányainkról, vagy arról, hogy hogyan tudjuk legyőzni, vagy ha másról szeretnének beszélni, szeretettel várjuk a hívásaikat. Tehát még egyszer elmondom, 061-374-0904. Thank you. Azok kedvéért, akik csak most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy önök itt a Mária Rádióban a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallgatják. A mai témának a félelemről hoztam egy történetet, és erről hát szeretnék beszélni, természetesen másról is lehet. A történet arról szólt, hogy ha szembe merünk nézni a félelemmel, akkor az egyszerre csak összezsugorodik és eltűnik. És hát igazából a Szentírásból is ezt olvashatjuk ki, hogy rajtunk múlik az, hogy mennyire tudunk bízni Istenbe, hogy megsegít, és mennyire nem tudunk, és akkor fogjai leszünk a különböző félelmeknek. Még egyszer elmondom, ugye, ami Szent János mond, hogy a félelem nem fér össze a szeretettel. Akiben van félelem, annak még nem tökéletes a szeretete. Nagyon nehéz ezt nem elfogadni, mert hiszen leírta, elfogadom, de képzeljünk el egy édesanyát, akinek a gyereke valami veszélyes dologba mászik bele. Nem olyanba, ami rossz, csak veszélyes, egy olyan sportágba, vagy ehhez hasonló dolgokba. Hogy most akkor mi van, hogyha ő nagyon szereti azt a gyereket, de ugyanakkor retteg, hogy valami baja lesz. Akkor mennyire igaz vagy jó az ő szeretete? Mondjuk én már hallottam olyan édesanyát, megkérdeztem tőle, hogy hát azért nem túlzás az, hogy még alsó tagozatosak voltak a gyerekei, hogy hegyvidék, és engeded őket biciklivel menni mindenhová, hát nem félsz, hogy ekkora forgalom. Nem azt mondja, rábíztam őket a Jóistenre, meg a szűzanyára, és tudom, hogy épségben előkerülnek. Természetesen az ember próbálja ezt megvalósítani, de nem biztos, hogy sikerül. És ma, illetve napjainkban, amikor átmentünk ezen a félelmen, amit a média elég erősen fokozott, hogy volt olyan, aki hát majdnem azt mondtam, hogy abba betegedett bele, hogy félt a vírustól. Nyilván egy olyan embernek, akinek a vérnyomásával, szívével probléma van, előfordulhat ez is. De hogy akkor mit tegyünk, hogy mit lehet neki mondani, mit lehet neki tanácsolni, mert esetleg nem fogja úgy fogadni, hogy most imádkozz, és akkor. És ha ráadásul mindent meg is tesz, nyilván nem megy olyan helyekre, betartja az előírásokat. Tudom, hogy ez most már mindenhol ezzel foglalkoznak, sőt, újból kezdenek foglalkozni, hiszen más országokban megint több lett a beteg, de van egy telefonunk, úgy látom. Tessék, Mária Rádió.
Fülöp Ákos vagyok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Úgy tűnik, a hallgatók félnek most attól, hogy telefonáljanak.
Igen, ez úgy tűnik, igen. Majd 5 perccel az adás vége előtt.
Ja, igen. Ugye félelemről, hát ez nyilván van egy spontán reakció, tényleg nyilván egy érzés, de nyilván fontos, hogy mit tudunk vele kezdeni. Nekem volt olyan, hogy mentem hazafelé, és azt láttam, éreztem magam, hogy nagyon feszült vagyok, és akkor, amikor ki tudtam mondani, hogy meg tudtam fogalmazni azt, hogy most akkor mitől is félek, akkor már mindjárt egyszerű volt kezelni ezt az egész helyzetet, hogy most attól félek, hogy elkések valahonnan, elkések egy megbeszélt időpontról, az egyben nem mindig egy feszültséget okoz, ha ezt tudom, hogy most ez okozza ezt a félelmet, ezt a feszültséget, akkor tudok vele inkább mit kezdeni. Tehát az fontos, hogyha valami félelem van bennünk, akkor megpróbáljuk kimondani, hogy most akkor mitől is félek.
Igen. És azt hiszem, hogy az is használ, hogyha hangosan mondom ki, nem csak végig gondolom, és hát esetleg egy imába is belefoglalhatom, de mindenképpen azt hiszem, sok olyan probléma van, amit megpróbálunk saját magunk előtt letagadni, és inkább megkerüljük.
Igen, hát ez biztos, hogy... És ez ad ilyen belső megfoghatatlan félelmet ad, hogy most én nem tudom, hogy bizonytalan ez a bizonytalanság a legrosszabb mindig benne, hogy ha tudom, hogy mi jön szembe, mi várható, és azt is tudom, hogy ez nekem nehéz lesz, akkor sokkal kevésbé fogok tőle félni, mint ha bizonytalan az egész.
Így van, és talán én azt szoktam mondani, hogy jobb, ha a rossz hírt megmondják egyenesen, magyarul, mint kezdenek úgy óvatosan adagolni, kerülgetni a témát, vagy valami. Nem mindenki viseli el. Sokat beszélgettem orvosokkal, és mondták, hogy van olyan beteg, aki azt mondja, hogy nekem ne mondja meg, hogy mi a diagnózis, meg hogy mit miért ad, vagy ír elő gyógykezelést, nem akarom tudni. Hát ez is egy kicsit ilyen hasonló helyzet.
Hát ez inkább szuszpolitika, azt hiszem.
Lehet.
Nem akarom tudni.
Lehet. Hát sokszor halljuk, ugye, hogy jaj, csak nehogy elkapjam ezt vagy azt, ugye most a vírust, vagy ismerek valakit, aki most már 70 éve szinte egyfolytában azt mondogatja, hogy jaj, csak rákot ne kapjak.
Hát ilyenkor szoktam megkapni a végén, aztán
hát
amit
az
a
is
nagyon
lehet.
Kérünk, azt sokszor megkapjuk, igen.
Lehet. Hát ennek már nem az én szakterületem, hogy pszichológiába belemenjek, de azt gondolom, hogy ugyanúgy a gyógyulásban is nagyon-nagyon sokat számít az, hogy ezt is tudjuk Istenre bízni.
Persze. Az a bizalom építése az mindig képes a félelmet ellensúlyozni. Tehát az fontos, igen, hogy a bizalom az meg tudjon egyre jobban bennünk erősödni. Úgyhogy hát akkor biztatjuk a hallgatókat, hogy ne féljenek.
Igen.
A Szentírásban, állítólag valaki összeszámolt, hogy a Szentírásban 365-ször van benne, hogy ne féljenek.
Igen. Ez pontosan talán az utolsó előtti itt tanórámon fordult elő, és a gyerekeknek nagyon tetszett ez, hát ugye ezek kisgyerekekről van szó, hogy mikor mondta, hogy na hát pontosan minden napra jut egy ne féljetek.
4 évente 1-szer egy napot lehet félni.
4 évente, így van.
Amikor szökőjén van.
Igen.
Igen. Jó. Hát akkor...
Köszönjük szépen a telefont, és remélem mások is fognak telefonálni. Köszönjük, és neked is szép estét kívánunk.
De jó, szervusztok!
Isten áldjon! Tessék, Mária Rádió. Halló? Mária Rádió, tessék.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hát nem akartam első lenni, hallgatom, de hát a múltkor egy befejezetlen szimfónia lett, mert akkor se akartam első lenni.
És volt egy valaki, aki... aztán elég hosszan is beszélt.
Igen. Akkor utána már nagyon gondolkodtam, hogy neki fogjak-e a mondókámnak, de hát nem is jósült el, mert már nem volt idő rá. Most kipótolnám azt, amit ha tudom,
igen,
amit félbehagytam, hogy miért is említettem én meg ezt a fehér József jezsuita atyát. Azt mondtam, hogy Rómába találkoztunk vele.
Igen.
És azt én megkérdeztem a Péter atyától, hogy ismeri-e, hát együtt voltak, mi után hazatértek. Ő is hazajött, ugye a Péter atya is, meg a szóval a Nemessegyi Péter atya, meg ez a Fehér József atya is hazajött Rómából. Igen. Mondta is, hogy szívesen jönne, ha jöhetne. Ez még a rendszerváltás előtt volt, mikor tezéi találkozón kint voltam. És hát róttuk a Róma utcáit sétálva, mutogatott mindenki azt, és úgy mondta, hogy ez a jezsuiták kaszlia. Úgy mondják ott kint, mert valami nem szép épület volt, szóval nem tetszetős. És hát megkérdeztem tőle, ezt akartam elmondani, Dani, nem tudom, hogy szabad-e mondani, erről beszélni. Hát a Mincenti prímásunkat kérdezgettem tőle.
Igen, hát persze.
Azért, mert ugye, mint tudjuk, hogy itt mi hangzott el, meg mi volt, ugye mi tudjuk, igen. De az ő nézőpontjából, hát vagy hogy ő mit tud, vagy hogy gondolja, elmondta nagyon szépen, azt mondta, hogy nem akarta Mincenti prímásunk prímás lenni, mert ő tudta, hogy mi következik. Mert azt is hallottam már máskor is, hogy tanulmányozta a kommunizmust, meg az orosz dolgokat, és megmondta előre, így mesélte a József atya, hogy nem akarta ő ezt elvállalni, mert azt mondta, hogy tudja, hogy mi következik. Most nem ilyen ember kellene, hanem hajlékonyabb, de ő nem fog hajolni.
Igen.
Így mondta el, ezért akar. És azért is jutott ez akkor eszembe, amikor el akartam mondani végig ezt a történetet, hogy a katolikus rádióban hallgattam nagyon jó hosszú műsort, ugyanúgy a Péter atyától is, meg a Mincenti József prímásunkról is, és azért jutott eszembe, hogy ha tudom valahogy összeszedni, elmesedem ezt.
Köszönjük szépen. Az a helyzet, hogy ő valóban egy hajlíthatatlan valaki,
igen,
volt.
Igen, igen.
És sajnos nagyon-nagyon sokáig mindenféle rosszat lehetett róla elsősorban hallani, amit,
igen,
az a rendszer ugye összehordott.
Igen, igen.
És még mindig nem ismerik eléggé, pedig az a néhány előadás, amit csak a Mária Rádióban hallottunk, ami hát nem olyan sok, mint az ő egész életműve vagy méltatása, abból már egy vagy két műsort hallgattam, hát többet is nyilván, de már abból lehetett látni, hogy micsoda nagy ember volt, és milyen alázat volt benne.
Igen.
És ugyanakkor kemény is tudott lenni.
Igen, igen.
Szóval, hát reméljük, hogy most már azért hamarosan eljutunk odáig, hogy valóban oltárra kerül. Azt tudom, hogy nagyon nehéz dolguk van azoknak, akik ezekkel az ügyekkel foglalkoznak, mert hiszen az, aki nem élt benne, azok nem ismerik azt a rendszert. És tudom, hogy mindig, mikor újból előkerül, ugye, hát nem olyan régen volt Brenner János boldoggá avatása, és őt 57-ben gyilkolták meg, hogy megint újra kellett kezdeniük, akik foglalkoznak a boldoggá és szentiavatási dolgokkal, hogy minden egyes ilyen esetnél egy, majdnem azt mondta, hát igazából történelmi és politikai tanulmányokat kell folytatni, mert nem élnek úgy benne. Itt, aki megért ebből akármennyit is, ugye, kortól függ ez is persze, meg hát ahol tovább is adták a ifjabb generációnak, az rögtön tudja, hogy miről beszélünk, de akik ezt nem élték át, azok nem tudják.
Nem tudják, és úgy, szóval a katolikus rádióban a Péter atyáról is volt, szóval ő beszélt nagyon hosszan az életéről, nagyon szép volt a katolikus, igen, rádióban, és a Mincenti prímásunkról is volt műsor. Úgy jött ez nekem képbe, egyszerre akartam elmondani, holott nem kellett volna, mert tudtam, hogy kevés az idő. Nagyon nehezen fogtam neki, és egy kifejezetlen szimfónia lett.
És
de én azt mondom, hogy már csak azért is, amit szenvedett, a könyvéből is olvastak föl.
Igen.
A katolikus rádióba, meg nekem is megvan régen.
Igen.
Hát ha valaki oda jut, hol vagyunk mi ahhoz, azért a szenvedésé. És én megmondom, nincs boldoggá avatva, de én az egész vírus járvány alatt kértem, hogy ő annyira szeretett, meg annyira kitartott a magyarságé, hogy könyörögjön, igen, értünk a jó Istennél,
biztos,
hogy
megmeneküljünk ettől. Egészen biztos, hogy azt teszi,
biztos.
És én azt gondolom, hogy minden egyéb körülménytől függetlenül a Zsuzsanya védte Magyarországot, hogy így megúsztuk.
Igen, igen, igen. Hát csak imádkoznunk kéne, kérem, jó. Jónak kellene lennünk.
Igen, hát az a másik része természetesen.
Sokkal jobbnak. Úgyhogy ezt akartam akkor elmondani, de tudtam, hogy nem sikerül már, mert hát rövid volt az idő. A könyvről is, hát így nagyon régen, mondom, még a rendszerváltás előtt olvastam ezt a csendkönyvet, és hát nagyon kibeszéltük a Péter atyával, de azt kerekperec nem mertem úgy föltenni, hogy mi a meglátása. Én nem hiszem, hogy az a pap elkárhozott, aki hát megtagadta Jézust. Mondom, úgy írta, hogy annyira üldözték a keresztény vallást, hogy házról házra jártak a kereszttel, és csak letették a földre, és rá kellett lépni a keresztre. És hát ő is megtette, ez a pap, és ő olyan hangot hallott, hogy Jézus azt mondta neki, hogy lépj rám, lépj rám.
Hát
ennyit tudok a könyvből, mert hát tudom a kínzásokat is, de hát ugye azt nem, az nagyon hosszú volna elmesélni, csak hát, ennyit mondok, hogy házról házra jártak, olyan üldözés volt.
Igen, de hát olyan válogatott kínzásokat tudtak kitalálni.
Hát az, az borzasztó volt, hát abba őrült bele ez a pap, mert
persze,
egész éjjel a kínzottaknak az ordítását kellett hallgatni.
Igen.
Neki.
Igen.
Úgyhogy az, én arra is gondolok sokat, hogy mi volna itt velünk. Volna nekünk ennyi erőm, Zsuzsa?
Nem tudom. Nem tudom, ez inkább...
Én nem tudom.
Erről ne menjünk bele, azt hiszem.
Ne. Hát a jó Isten védjen meg bennünket, hogy ilyen helyzetben ne kerüljünk, csak azt mondom.
Igen.
Mert borzasztó, meg hát mondjuk talán azt is mondom, hogy azt kapjuk, amit érdemlünk, de hát én bennem van félelem, nem kimondottan a járvány miatt, hanem ugye jó dolgomban csak a rádiókat hallgatom. Nem is akarom már mondani, borzasztó a nem látásom. Borzasztó,
igen.
És hát ugye valamit csinálnom kell. Hát hallgatom a katolikus rádiót, meg a Mária rádiót.
Meggondolom, és... imádkozik is eleget, akkor
hát,
megkérem, ahogy Bocsánat.
Én magamnak alkottam egy rózsafűzért. Hát ugye én csak ez a baj, ha megszólalok, akkor nem tudom abba hagyni. Pincébe voltunk, sok család, nálunk vannak nagyon komoly kőbevájt pincék, boros pincék, és abba voltunk a háború alatt, és ott volt egy, hát akkor az egész falut ugye ismertük, és ott volt egy család két eladó lányjal, és mindig hangosan imádkoztak, és a könnyek anyja rózsafűzért mondták, és megtaláltam anyósomtól a kis füzetecskét, amiben bele van írva ez a könnyek anyja rózsafűzér, de hát már nem láttam elolvasni. Csak ami megmaradt bennem a lányok imájából, hát én kicsi voltam, ők nagylányok voltak már, és úgy imádkoztak, hogy édesanyád könnyeire hivatkozva kérünk, megkötözött kezű Jézust, hallgasd meg kérésünkkel nagy veszedelmet, távolítsd el tőlünk. Meg ugyanúgy a nagy veszedelemben ments meg minket a meg közben azt, hogy tekints anyád könnyeire annak, ki legjobban szeretett a földön, és a legbelsőbb szeretettel szeret fenn a mennybe. És én ebből alkottam magamnak egy rózsafűzért, ugyanúgy elmondom az üdvözlégyet, és bele ezt a titkokat, ezt szoktam imádkozni.
Értem.
Úgyhogy nem tudom elolvasni, de voltam Rita búcsún, nagyon, egy nagyon nagy hálával tartozok a Szent Ritának, azt nem mondom el, mert nem akarok csak én
nem
beszélni.
Nem, majd legközelebb.
És hát ahhoz is szoktam imádkozni, és kérem mindig, hogy tekintsenek ránk. Most se akartam szólni, mert nem nyögök, de majdnem minden este olyan fejfájásom van, hogy már nem bírom. Vedelem a gyógyszert, a fájdalom csillapítót, de napközben még csak jobb, de este, hát a kínok kínját álltam ki, most is azt mondtam, hogy már nem is veszem föl a telefont. Úgyhogy ez van, hát ez már jót nem várhat az ember ennyi éves korába. Elkoptunk, hát, és ennyi.
Így igaz. Tudok valakit, aki hát most már 90 éven fölül van, és ezt imádkozza mindig, hogy Uram, meddig várjak még, hogy hazahívjál.
Hát a nászasszonyom 93 éves, és ellátja magát még egy ismerős öregnek is tenni küld.
Hát akkor nagyon jó egészséget kívánok ettől függetlenül.
Szépen.
Azt is kérem, imádkozzon értünk is, hogyha belefér az imádságaiba.
Mindenki.
Van, és összesen még 3 percünk maradt tehát.
Na, 1 perc alatt még azt elmondom, hogy az eukarisztikus kongresszusé, meg a Zoltári Szentség rózsafűzér, itt mondom el mindig, amit megküldtem a Zsuzsának.
Igen,
hát nagyon
szépen
köszönöm a meghallgatást. Mondom, ez így jött a Mincenti, hogy hallgattam a katolikus rádióba hosszú előadást a Péter atyáról is, tovább a Péter atya beszélt, meg a Mincentiről. Pont is a megszólalásom előtt hallgattam.
Köszönjük,
és egyszer akartam mindent elmondani. Hát jó éjszakát kívánok.
Jó éjszakát, és Isten áldja meg.
Isten áldja Zsuzsikát is. Jó éjszakát. Köszönöm szépen.
Mi is. Kedves hallgatóink, tényleg kiszaladtunk a műsoridőből, de remélem, hogy azért legközelebb is meghallgatnak, legközelebb többen telefonálnak. A befejezéshez egy szünidőről szóló imádságot hoztam, mert hiszen szünet van, azért aki teheti, megpróbál nyaralni, kirándulni, valamit tenni, főleg a fiatalok. Tehát a címe az, hogy imádság a vakációban. Uram Jézus Krisztus, szívből örülök a vakációnak. Sokat várok tőle, örömöt, pihenést, felüdülést. Adj nyitott szemet, hogy meglássam a világ szépségeit. Adj nyitott fület, hogy meghalljam hívásodat. Tölts el örömöddel. Engedd, hogy minél többet ízleljek meg világot gazdagságából. Vigyázz rám minden utamon, hogy a szünidő is erősítsen és gazdagítson. Minden kedves Mária Rádió hallgatónak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. 2 hét múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.